Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Pozitív mérleg szerinti eredményt elérni teljesen legális és gyakran alkalmazott módon úgy is lehet, hogy közben veszteséges a cég, mondta a VTS klientpartnere a kereskedelmi törvény változása kapcsán. Ez viszont azt is jelenti, hogy a törvénymódosítás nem feltétlenül éri el célját, tette hozzá Lambert Zoltán. A kereskedelmi törvény módosításáról beszélgettem a tanácsadóval.
A 2005. évi törvény a kereskedelemről, az egészen pontosan a 164. törvény a kereskedelemről. Ennek egy decemberi módosítása alapján a napi fogyasztási cikk kiskereskedelmi értékesítés folytató gazdasági társaságok, abban az esetben, ha a nettó árbevételük több mint fele napi fogyasztási cikk kiskereskedelmi értékesítéséből ered, és bármely két egymást követő üzleti évben 15 milliárd forintot meghaladó nettó árbevételt érnek el, akkor nem folytathatnak napi fogyasztási cikk értékesítést, ha ebben a két évben, amiről beszélünk, az megelőző két évben a mérleg szerinti eredményük negatív vagy nulla.
Ha végignézték, mert gondolom, hogy végignézték, hogy mi volt a jellemző, ez sok társaságot érintene?
Igazából a 15 milliárd forinttal, ami azért egy elég komoly árbevétel, itt igazából azokat a nagy hipermarketeket célozták meg, akik legalábbis a kormány álláspontja szerint veszteséget termeltek az elmúlt években, és gyakorlatilag ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ezek a hipermarketek az alacsony áraknak az alkalmazásával gyakorlatilag olyan versenyhelyzetbe kényszerítik a kisebb boltokat, amit azok nem tudnak vállalni, és hát ennek az anomáliának a megszüntetését célozza ez a törvény.
De ez elterjedt volt-e az érintett cégeknél? Kérdezem ezt azért is, mert hát ugye általában egy cég azért csak valamiféle eredményre törekedik, de persze nyilván vannak mondjuk nagyobb beruházások, amik hosszabb távon hozzák meg az eredményt, de mit néztek, tehát hogy mennyire nehéz mondjuk adott esetben ennek a változásnak megfelelni?
Megvizsgáltuk az öt legnagyobb ilyen hipermarketet, illetve élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó nagy élelmiszerláncot. Igazából két német, egy francia, egy brit és egy osztrák kereskedelmi láncnak a számait vizsgáltuk meg. Azt valóban látszik, hogy ők ezek közül egy kivételével valamennyi veszteséget termelt 2013-ban, de azért, hogy egy picit visszatekintünk az előző évekre, akkor ez már nem ennyire jellemző, tehát azért a válságot megelőzően ezek rendkívül eredményesen, nyereségesen működtek, és mi nem gondoljuk azt, hogy veszteséget, az éppen adódó veszteséget az okozná ezeknél a cégeknél, hogy az áraikat túlságosan, vagy a gazdaságilag elvártnál alacsonyabban tartanák. Mi azt gondoljuk, hogy a piaci verseny határozza meg az árakat, tehát egyik hipermarket sem tud olyan árakat alkalmazni, ami túlságosan alacsony, hiszen ez esetben tényleg hatalmas veszteséget érne el. Ahhoz kell igazodnia, hogy a konkurencia milyen árakat alkalmaz, és bizonyos termékeknél nyilván magasabb, bizonyos termékeknél alacsonyabb árakkal próbálja becsalogatni a vásárlókat az adott üzletbe.
Mondjuk számvitelileg ez megoldható?
El kell mondanom, hogy az, hogy egy cég veszteséget termel, az természetesen a magyar számviteli eljárások szerint lehet, hogy így van, de elképzelhető, hogy mondjuk a nemzetközi számviteli eljárásoknak az alkalmazásával ez egy nyereséges cég valóságban. Elképzelhetők olyan eltérések a magyar és a nemzetközi számviteli eljárások között, ami egy adott évben azt teszi indokoltá, hogy a magyar számviteli eljárások szerint veszteséget mutasson ki a cég, ugyanakkor lehet, hogy a nemzetközi eljárások szerint nyereséges. Ez természetesen fordítva is lehet, de azt azért nem gondolom, hogy egy ilyen nagy koncern, aki mondjuk 50 országban van jelen, az ne az IFRS, tehát a nemzetközi számviteli standardek szerint ítélje meg a saját tevékenységet és termelje nyereséget, hanem éppen Magyarország kedvéért abban az egy országban, Magyarországon a magyar számviteli eljárásokra legyen tekintettel. Tehát nehéz ezeket a koncerneket valóban meggyőzni arról, hogy a számvitelüket másképp alakítsák, és hát legyünk őszinték, azért arra mindig van lehetőség, hogy a mérleg szerinti eredmény az pozitív legyen. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy kereskedelmi vállalat attól, hogy veszteséget termel, attól ő ne tudna úgy veszteségesen működni, hogy közben a számvitelében egy évvégi tranzakcióval nyereséget mutat ki. Ez egyébként jogilag is teljesen legális dolog. Tehát bármelyik anyavállalat tőkeinjekció helyett mondjuk egy végleges pénzeszköz átadással tud juttatni a magyar leányvállalatának tőkeinjekciót, tehát nevezzük ezt inkább pénzinjekciónak, és ezáltal el tudja kerülni azt, hogy számvitelileg neki vesztesége legyen, ugyanakkor ezzel nem tartotta be azt a célt, amit a kormány maga elé tűzött, hogy az árak ne legyenek dömpingárak. Én azt gondolom, hogy erről nincs is szó, tehát még egyszer mondom, a kereskedelmi árakat a véleményünk szerint a piac alakítja.
Mi a teendője most a cégeknek, vagy egyáltalán mit tudnak tenni? Van-e arról információ a piacon, a tanácsadói piacon, hogy milyen irányban tapogatóznak? Tehát, hogy egyértelmű az, hogy például leépítések lesznek, vagy akár ne adj Isten kivonulás, vagy beruházások elmaradása, tehát, hogy egyértelműen ilyen konkrét lépésekkel reagálnak, vagy tényleg átgondolják, hogy miként lehet ezt elszámolásban, adóügyileg, mérleg szerint megoldani?
A jelenlegi formájában ez a törvénymódosítás rendkívül sok olyan tranzakcióra ad lehetőséget, ami igazából, ahogy említettem, nem hozza meg a kívánt célt. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy a cégeknek a tevékenységében változás állna be, és az, hogy egy ilyen kereskedő cég mondjuk egy 2-300 milliárd forintos árbevétele mellette 1-2-3-5 milliárd forint veszteséget termel, az önmagában még nem egy ördögtől való dolog. Ezen könnyedén tud segíteni, hiszen amennyiben veszteséges egy vállalat, akkor előbb-utóbb így is, úgy is tőkeinjekcióra van szüksége. Na most, hogyha ezt az anyavcég nem a jegyzettőke megemelésével, a tőketartalékba való befizetéssel teljesíti ezt a pénzinjekciót, hanem végleges pénzinjekció átadással, vagy valamilyen követelésről való lemondással az eredménykimutatáson keresztül gyakorlatilag plusz nyereséget juttat a magyar leányvállalatának, akkor el tudja érni azt, hogy ne mutasson ki negatív mérleg szerinti eredményt, és így módon semmilyen más teendője nincs. Egy olyan pénzinjekciót kell megtennie esetleg az adott év decemberében, amit mondjuk csak a következő év januárjában vagy februárjában teljesített volna. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy a mérleg szerinti eredményről nyilatkozik úgy a törvény, hogy az nem lehet negatív és nem lehet nulla. Sokkal célszerűbb lett volna itt az adózás előtti eredményt behozni, mint mutatót. Egyrészt a mérleg szerint sok esetben nem függ a cég valóságos nyereségességétől. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a cég eredményességét talán legjobban az adózás előtti eredmény mutatja. Tehát, hogyha egy cég adózás előtti eredménye az egy pozitív összeg, akkor az esetek nagy részében társasági adót is fizetni fog, ha csak nem rendelkezik jelentősebb veszteségelhatárolással. Így módon az adózott eredménye is pozitív lesz, és ebből az adózott eredményből például osztalékot határozhat el, hiszen mégiscsak egy vállalkozásnak az a fő célja, hogy nyereséget termeljen. Ha elhatározza az adózott eredménnyel azonos mértékű osztalék kifizetését, akkor ennek a cégnek a mérleg szerinti eredménye nulla lesz, holott egy rendkívül nyereséges cégről van szó. Tehát nyilvánvalóan ilyen esetben pár százezer forintos eredménynek a bent tartásával orvosolható az a probléma, hogy neki ne legyen nulla a mérleg szerinti eredménye, hanem legyen mondjuk 200 vagy 300 ezer forint. De azt gondolom, hogy ez sem volt célja a törvényalkotóknak egyrészt. Másrészt itt már azért komolyabb alkotmányossági aggályok is felmerülnek, hogy egy tulajdonost egy ilyen szabályozással arra kényszerítünk, úgymond, hogy az általa felügyelt cégben megtermelt nyereséget, azt ne 100%-ban fizesse ki osztalékként azért, hogy emiatt nehogy elessen egy komolyabb értékesítési lehetőségről a jövőben. Tehát én azt gondolom, hogy a mérleg szerinti eredmény meghatározása az egy hibás lépés volt. Itt, ha már ilyen törvényt hozunk, akkor mindenképpen az adózás előtti eredmény mértem volna én egy cégnek a teljesítő képességét.
Az egyébként, hogy a köztársasági elnök ugye visszadobta ezt a törvényt, és gyakorlatilag úgy tűnik a híradásokból, hogy inkább egy szigorítás történt, mint enyhítés vagy javítása történt volna. Egy évvel korábbra hozták ezt a bizonyos nyereségességi elvárást. Ez most akkor igazából nem is számít? Ez a szigorítás?
Hát gyakorlatilag a köztársasági elnök visszaküldő akciójának sajnos csak annyi lett az eredménye, hogy a 2017-es, 18-as bevezetés 2017-re visszahozták, és miután két azt megelőző évnek az eredményessége a mérőszám, ezért a 2015-ös és a 2016-os üzleti évben már pozitív eredményt kell hozniuk ezeknek a cégeknek. Tehát ugye december végén megtudták azt, hogy nyilvánvalóan nekik már valamikor szeptember-október tájékán az éves tervük az elkészült, és elképzelhető, hogy a gazdasági helyzet azt hozta, hogy ők nekik még elvileg a 2015-ös évben is veszteségük lett volna, akkor itt ezt, ahogy említettem, valamilyen nem igazán gazdasági jellegű intézkedéssel, hanem inkább egy ilyen mérlegtechnikai intézkedéssel kell igyekezniük azon, hogy a beszámolójukban ne szerepeljen negatív vagy nulla a mérleg szerinti eredmény soron. Egy másik szigorítás is volt, 50 milliárd forintról 15 milliárd forintra levitték azt az értékhatárt, ami már számít. Ez természetesen egy picit árnyalja a képet, hiszen így már olyan cégek is beleestek ebbe a kategóriába, akik az 50 milliárdos árbevétel alatt maradtak, tehát lehet azt mondani, hogy az érintettek körének a növelésével egy picit ilyen kevésbé volt szubjektív ez a rendelkezés, de én azt gondolom, hogy ez alapvetően, még ha a törvény céljával, illetve a törvénymódosítás céljával egyet is értünk, tehát én azt értem azt, hogy egy merkantilis gazdaságpolitikának kell, hogy célja legyen az, hogy a hazai vállalkozók, illetve a kis és középvállalatok ne kerüljenek túlságosan nagy versenyhátrányba. Ezt én is értem, hogy ez irányban intézkedéseket kell hozni, láttunk is a kormánytól már ilyen jellegű intézkedéseket. Én azt gondolom, hogy ez a törvénymódosítás ez nem volt átgondolt, nagyon könnyen megkerülhető az, amit benne kitűztek.
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki számára csak egy kis technikai alkalmazkodással teljesíthető ez a dolog.
Igen, ez így van. A cégeknek ezentúl oda kell figyelniük, hogy semmi esetben sem legyen a beszámolójukban negatív vagy nulla a mérleg szerinti eredmény. Az én szerintem közgazdaságilag nem várható el, hogy ezek a cégek ennek a törvénymódosításnak a hatására elkezdik emelni az áraikat, és ezáltal az a versenyelőnyük, ami esetleg a nagyobb mennyiségnek az értékesítések kapcsán számukra fennáll, ez a versenyelőnyük eltűnjön, tehát nem fognak véleményem szerint a cégek emiatt magasabb árakat alkalmazni. Ha ezt tennék, akkor nyilvánvalóan a vevők átpártolnának azokhoz, akik ezt nem teszik meg. Azt szeretném mondani, hogy a piac az így működik. Tehát az árakat a piac fogja továbbra is meghatározni ezen a területen különösen, és így módon nem lesz véleményem szerint olyan cég, aki erre az intézkedésre áremelésekkel reagálna.
Lambert Zoltánt, a VTS klientpartnerét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.